foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és szeretettel köszöntöm az amerikai testvéreket is. Azért is mondom itt az elején ezt, hogy itt vannak közöttünk, hogy ne zavarjon bennünket, hogyha ilyen duruzsolást hallunk. Az nem azt jelenti, hogy valaki nem odafigyel, tiszteletlen, hanem az, hogy próbálnak fordítani majd az amerikai testvéreknek, hogy ők is tudják követni az Isten tiszteleten. So welcome here in Hungary and in our service. És szeretnénk akkor kezdeni az Isten tiszteletünket. A Elke énekeskönyvből a 269-es számú éneket. És ugye most nincs liturgusunk, hiszen a testvérek közül sokan most Kisvárdára mentek szolgálni a születésnapos köszöntésre, ezért is hiányoznak most többen a gyülekezetből. De akkor kezdjük meg alkalmunkat a 269-es énekkel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hatos éneket fogjuk énekelni. Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem. Mert üdvösségedre vágyódom, Uram.
Hosanna, Hosanna, Hosanna Dávid fiának. Hosanna, Hosanna, Hosanna Dávid fiának. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk, nincs kőszikla senki más, csak Te vagy a mi Istenünk.
A Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Dicsőség, dicsőség, feltámadott Krisztusnak. Dicsőség, dicsőség, feltámadott Krisztusnak. Hozzád szállének ő, szívünkben szeretünk, nincs közszikla senki más, te vagy a mi Istenünk.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, terjeszti gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 8. fejezet 18. versétől a 23. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Említettem azt, hogy itt vannak közöttünk amerikai testvérek. És most szeretnénk arra kérni őket, hogy mutatkozzanak be nekünk, és tegyenek bizonyságot, hogy jobban megismerhessük őket. So, please, come and introduce your group.
So, we're the summer mission team.
Mi vagyunk a... Néztem, hogy nem jöttünk.
Most jöttünk nyára, mi vagyunk a nyári missziós csapat.
We're each going to introduce ourselves and show you some photos of our life in America.
Mindannyian bemutatkozunk, és fotókat hoztunk nektek az amerikai életünkről.
My name is Heather Norby. I'm from Wisconsin. And it's a picture of my family.
Ez a kép a családomról készült.
Of two sons and three daughters.
Két fiamra és három lány.
The next one.
My name is Ruth Larson. I'm from California, near the Mexico border and San Diego. It's a picture of my family on the bottom left that lives right next door to me, and my son, who's a police chief.
A nevem Ruth Larson, Kaliforniából jöttem, ami közel van a mexikói határhoz, és ezek a képek a családomról készülnek.
And the other picture of the snake. We have dangerous snakes in our area, and it reminds us to rely on God's protection.
És a szentük képen egy kígyót lehet látni. Nagyon veszélyes kígyók vannak nálunk, és ez emlékeztet minket arra, hogy Isten megvéd bennünket ettől is.
My name is Natalie Hestigan. This is a picture of my family. I have three boys, one girl. I live in Minnesota.
Natalie vagyok. Ez a fénykép a családomról készült. Három fiam van, és egy kislány.
And I have two of my sons with me here today.
És két fiam itt van velem.
My name is Regan, and I am from Minnesota.
Regan vagyok, Minnesota-ból jöttem.
And in the picture on the left, is my mom and my sister.
A bal oldali képen az anyukám és a húgom látható.
And my brother Grayson is up here with us today.
És itt van a fiú testvérem is, Grayson.
And in the picture on the right is me with my boyfriend Brett.
A jobb oldali képen pedig a barátommal vagyok, őt Brettnek hívják.
I'm Olivia Norby and I'm from Wisconsin.
Olivia Norby vagyok, Wisconsinból jöttem.
I'm 18 years old.
18 éves vagyok.
And these are pictures of me doing some of my hobbies.
És ezek a képek a hobbiaimról készülve.
And this is my mom.
És én az anyukám.
My name is Seth Hestigan. I'm from Minnesota.
Seth vagyok, Minnesotából jöttem.
This is a picture of me deer hunting.
Az egy kép rólam, szarvast vadásztam.
And a picture of me with my girlfriend Olivia.
A másik fénykép pedig a barátnőmmel készült Olivia-val.
My name is Caden Estefan. I'm from Wisconsin.
Caden vagyok, Wisconsinból jöttem.
I am 16 years old. This picture on the left is me with my family.
16 éves vagyok, és a bal oldali kép a családommal készült.
I have three sisters and two brothers.
Három lánytestvérem van, és kettő fiútesem.
And then the picture on the right is me with one of my friends.
A jobb oldali képen pedig a barátaimmal vagyok.
I'm Riley Hestigan.
Riley vagyok.
I am from Minnesota and I am 16.
Minnesota-ból jöttem, és 16 éves vagyok.
The picture on the left is me with a fish. I do a lot of fishing.
A jobb oldali képen én vagyok egy hallal, ugyanis nagyon szeretek forgászni.
And the picture on the right is me in a suit.
A jobb oldali képen pedig szépen ki vagyok öltözve.
My name is Grayson Klein. I'm from Minnesota.
Grayson vagyok, Minnesota-ból.
I am 16 years old.
16 éves vagyok.
And the picture on the left is me with my sister.
A jobb oldali képen a nővéremmel vagyok.
And then the picture on the right is me with my family.
A jobb oldali képen pedig a családommal.
And we brought a small gift for everyone.
Hoztunk mindenkinek egy apró ajándékot.
So after the service, we'll be out in the entryway to hand out a little bag.
Amikor vége lesz az istenmisé, akkor a forradalmat fogjuk nektek
odaadni. Okay. Yes, of course. És Seth megosztott egy bizonyos
emléket.
I grew up in a very Christian household, and my whole life, as long as I can remember, I've always heard my grandpa and other family members talk about God and how he loves us so much to talk about God.
Keresztény családban nőttem fel, és egész eddig életemben mindig hallottam, ahogy nagyapám és a családtagjai beszélnek Istenről, hogy annyira szeret minket, hogy az életét adták a kereszten, hogy megmentsen minket a bűneinktől.
And how he loves us so much that he gave his life on the cross to save us from our sins and grant us eternal life.
Hogy Isten annyira szeret minket, hogy életét adta értünk a kereszten, hogy megmentsen minket a bűneinktől, és ezáltal örökké adjon.
So when I was very young, after hearing about heaven and hell in the sermon, my parents talked to me and I decided to ask Christ into my heart.
Amikor kicsi voltam, hallottam a mennyről és a kárhozatról egy igehirdetésben, ami után a szüleimmel beszélgettem, és eldöntöttem, hogy befogadom Krisztust a szívembe.
Since then, I've continued to strengthen my relationship with Christ and learn more about him.
Azóta is erősítem a kapcsolatomat Krisztussal, és egyre többet tanulok róla.
And even in times when I felt distance from him, he has always been there and continues to be.
Még akkor is, amikor nagyon távol érzem magam tőle, ő mindig is velem volt, mindig is velem van, és mindig is velem lesz.
Köszönjük szépen! Ugye minden vasárnap szoktunk imádkozni a testvérgyülekezeteinkért, az amerikai testvérekért is. Ilyenkor mindig a más, hogy akkor itt vannak, és akkor látjuk őket, hogy na, akkor nem csak ott a távolban valahol vannak amerikaiak, hanem itt vannak közöttünk, és olyan jó megtapasztalni a közösséget. Ugye az elmúlt héten Kisvárdán szolgáltak, meg a görögszállási táborban. Ma is megyünk még ki a záró alkalomra. És jövő héten pedig Bodrog keresztúrban megyünk majd, hát már holnap itt van, itt van. Sőt, már a vasárnapban kezdődik a hét, akkor az ezen a héten megyünk. We always pray for our sister church in the United States, and it's much different when you are here and not in the far away, and we pray for somebody somewhere in the United States. And you are here, and it's very good to be in a fellowship with you and serve together in Kisvárdán, Görögszállás, and Bodrog keresztúr. So God bless you and save you and be continuing to pray for you. És hát imádkozunk továbbra is a testvérekért. Most folytassuk az Isten tiszteletünket. A fő énekünkkel, a 370-es számú énekkel, aminek a dala bizonyára az amerikai testvéreknek is ismerős lesz ma.
Thank you. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 6. fejezet 36. versétől a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, szoktuk mondani egymásnak, főleg a gyerekeknek, amikor ugye elbúcsúzunk, vagy útjára engedjük őket, hogy jók legyetek. Aztán sokszor nem válaszolnak semmit, vagy esetleg mondanak egy olyat, hogy oké. De igazából, hogyha ezt úgy komolyan vennék, ezt a felszólítást, hogy jók legyetek, akkor a válasz az kéne, hogy legyen, hogy de hát én nem tudok. Ezt én nem tudom megvalósítani. Vagy van az a verzió, amikor ami a slágerben is ott van ebben, ugye a film is van ilyen címmel, hogy legyetek jók, ha tudtok. És akkor sokszor ez a tanévzáró alkalmával is el szokott hangozni, hogy legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Hát aztán meglátjuk, hogy a gyerekek mennyire tudnak jók lenni a nyári szünet alkalmával, mennyire tudnak jók lenni otthon. És sokszor a kereszténységre is így tekintenek emberek, hogy hát ilyen tanácsokból áll, amiket úgy nem igazán lehet betartani. Vagy úgy nem lehet igazán komolyan venni a naív tanácsok, hogy hát Hát legyetek jók, vagy legyetek jók, ha tudtok. És úgy tűnik, hogy ebben az igében is ilyen felszólítások vannak, sok parancs, tiltás, és sokan meg így tekintenek a kereszténységre, hogy az másból sem áll, mint tiltásokból, meg parancsokból. És sokan ezért lázadoznak ellene. Pedig hát egyébként az életben rengeteg ilyen tiltás és parancs van, azok vesznek körül bennünket, és az életünkhöz szükségesek ezek a dolgok, aztán persze nem mindegy, hogy milyenek ezek az útmutatások. Nem mindegy, hogy kik mondják ezeket a tiltásokat, ezeket a parancsokat, és nem mindegy, hogy milyen céllal mondják ezeket. Hát, hogyha egy kamasz mondja, vagy egy kamasznak mondja a szülő, hogy ezt ne csináld, vagy ezt csináld, akkor sokszor ott van az ellenállás, hogy hát csak azért se akarom én ezt megtenni. De hogyha ugyanannak a kamasznak, lehet, hogy ugyanazt a dolgot, de a kortársa mondja, az osztálytársa vagy a barátja mondja, akkor lehet, hogy a legnagyobb örömmel szívesen megteszi, és akár azt is megteszi, ami nem válik az ő hasznára. Tehát sokszor furcsák vagyunk mi emberek, nem mindegy, hogy ki mondja nekünk azokat a dolgokat, máshogy fogadjuk ugyanazt a parancsot akár, vagy ugyanazt a felszólítást. Egyszer találkoztam egy ilyen karikatúrával, amiben ott volt először Gandhi, és akkor mondott valamit, már nem emlékszem pontosan mi volt, de mondjuk, hogy szeressétek egymást, és akkor az emberek elájulnak tőle, hogy hú, hát ez csodálatos, hogy Gandhi azt mondta, szeressétek egymást. Hogy Buddha azt mondja, hogy szeressétek egymást. Hú, micsoda mély gondolat ez, hogy akkor szeressétek egymást. És akkor ott van Jézus mondja, szeressétek egymást, és akkor arra azt mondják, hogy fúj, ez vallás, én ezzel nem akarok foglalkozni, hagyjanak engem ezzel békén. És sokszor így vagyunk vele, hogy bizonyos dolgokra nagyon vevők vagyunk, de amit az Isten szeretne mondani nekünk, ami fontos, amiből épülhetnénk, ami az életet jelenti számunkra, azt meg valamiért elutasítjuk, és ellenállás van bennünk ő felé. Ugye, ahogy említettem, ez az ige is, meg ahogy láttuk, több parancsot és tiltást tartalmaz, és hát mi van ebben olyan, ami rossz lenne? Miért nem alkalmazzuk ezeket a dolgokat mindannyian? Miért nem élünk ezekből? Lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy hát ez lehetetlen. Nem tudok én e szerint élni. Vagy azt mondjuk rá, hogy hát ezek a szép dolgok, de hát mivel nem tudom megtenni, ezért tovább lépek. Pedig Jézus, amikor ezeket mondta, ugye ezt Lukács evangéliumában olvashatjuk, de ez tulajdonképpen a hegyi beszéd, amit Máté evangéliumában olvashatunk bővebben. Igaz, hogy itt a szakasz elején azt olvashatjuk, hogy egy síkságon mondta el Jézus ezeket a mondatokat, de hát ez nem ellentmondás, lehet, hogy egy ilyen fensíkon, tehát egy tényleg hegyen, de egy fensíkon mondta el ezeket a dolgokat. És a hegyi beszédben Jézus a keresztény tanításnak a lényegét mondta el. Hogy milyen az az ember, aki őt követi, aki Jézus követője. És beszélt arról, hogy milyen a megfelelő viszonyulás az Istenhez, az emberekhez, és milyen a megfelelő látásmód. És majd ezt látjuk itt is, hogy milyen a megfelelő viszonyulás egymáshoz, és milyen a megfelelő látásmód. És nem arról van szó itt, hogy na jó, akkor igyekez ezeket a parancsokat betartani, és akkor majd el fogod érni, akkor majd minden rendben lesz, hanem ami itt elhangzik, az valami olyasmi, hogy legyél olyan, amilyen egyébként te nem vagy. Tehát tényleg egy lehetetlen dologgal állít bennünket szembe a mi Urunk. Nagyon magas a mérce. Azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a ti atyátok. Olyan irgalmasak legyetek, amilyen az Isten. Mert egyébként, hogyha ezt nézzük, akkor úgy tűnik, ezt az ige szakaszt, akkor úgy tűnik, mintha arról lenne szó, hogyha én igyekszem, akkor rendben lesz, mert mások is akkor majd megteszik velem ugyanazokat a dolgokat, vagy majd az Isten is megadja nekem ugyanazokat a dolgokat. Ha én nem ítélkezem, akkor felettem se fognak ítélkezni. Az Isten se fog felettem ítélkezni. Hogyha adok, akkor nekem is adni fognak, és Isten is adni fog nekem. Mert emögött a passzív alak mögött, hogy adatik, meg ti sem ítéltettek, emögött gondolhatjuk az embereket is, de igazából az Isten van ezek mögött. Ő az, aki cselekszik. És teljesen félreértenénk ezt az egészet, hogyha erre gondolnánk, hogy na hát én vagyok az, aki majd teljesítek, én vagyok az, aki majd elérek valamit, és akkor erre válaszul az Isten, majd engem megjutalmaz, hogy jól van, ügyes voltál, jól teljesítettél, és megérdemled. Mindennek az alapja az, ami itt az elején is elhangzott, hogy legyetek irgalmasok, ahogyan a ti atyátok is irgalmas, tehát az Istennek az irgalma ennek az egésznek az alapja. Ebből kell, hogy kiinduljon. És ez fontos látnunk, remélem, hogy tudták követni ezt a gondolatmenetet a testvérek, mert nagyon félre tudnánk ebbe csúszni, hogy azt gondoljuk, hogy na akkor mi majd nagyon ügyesek leszünk, és akkor az Isten megjutalmaz. Mert sokan így gondolkodnak a kereszténységről. Vannak szabályok, betartom, akkor mennybe jutok. Nem tartom be, akkor pokolra jutok. Holott itt arról van szó, hogy nekem az Istennek az irgalmára, az ő bocsánatára van szükségem. Mert ott van a hatalmas és szent Isten, aki azt tesz, amit akar, szuverén úr, azt mondja egyébként, hogy ő kegyelmez, akinek kegyelmez, és irgalmaz, akinek irgalmaz. Tehát ő azzal, hogy azt tesz, amit akar, azt mondja, hogy ő abban akarja ezt megmutatni, hogy ő kegyelmes, hogy ő irgalmas, hogy ő nagyon szeret bennünket. És ezt megmutatta Jézus Krisztusban, amikor eljött ebbe a világba. Rajta igazán megmutatkozott az, hogy milyen az Istennek az irgalma, milyen az Istennek a kegyelme. Ő amikor látta az emberek nyomorúságát, betegségét, bűneiket, meg amiatt, hogy azok miatt mibe kerültek, akkor azt olvassuk, hogy megszánta őket. Felkavarta ez Jézust, amikor látta, hogy miben vannak az emberek. Olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. És ő azért jött, hogy ezt a sok nyomorúságot, ezt magára vegye ott a kereszten. És meghaljon értünk a mi bűneinkért. De ő feltámadt és él. És erre az irgalomra van szükségünk. Ebből az irgalomból indul ki minden, ahogyan ebben az ige szakaszban is. És ezzel az irgalommal kapcsolatban egyszer hallottam azt, hogy Pilinszky János, egy költő, beszélgetett egy pszichológussal, Popper Péterrel, akit nagy áhítattal szoktak emlegetni sokszor, meg olvasgatják, holott ez az ember egyébként egy ilyen szinkretista ember volt, hogy mindenféle vallást összekevert, hivatkozott ő sokszor a Bibliára, de sokszor nagyon kitekerve annak a valódi tartalmán. Na de hogy miért hozom ezt? Ez a Popper Péter írja le, hogy egyszer beszélgetett Pilinszky Jánossal, aki azt mondta neki, hogy utállak benneteket pszichivel kezdődő foglalkozásúakat. Ugye pszichológusok, pszichiáterek. És akkor hát ezen nagyon megdöbbent, és akkor azt mondta neki, hogy hát miért utálsz bennünket, János? És azt mondta neki, hogy mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, és összeomlik. A valóságban, mondta Pilinszky, az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól, rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk, Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. És azt mondja ez a pszichológus, hogy szíven döfve tántorodtam ki Pilinszkitől. Hát ugye milyen jól megérezte ez az ember, ez talán nehéz volt lefordítani, de hogy milyen jól megérezte ez az ember, hogy itt az életben olyan tragédiák vannak, hogy nem úgy működik ez, hogy na, akkor majd én ezt megoldom. Mert sokan így vannak vele, különösen bennünk férfiakban van az, hogy van egy probléma, hát akkor meg kell oldani. Megoldom én. És amíg van erő, amíg van bölcsesség, akkor ebbe vagyunk, hogy megoldom, elrendezem. De aztán szembesülünk olyan helyzetekkel, amikor nem tudom megoldani, akkor meg sokszor összeomlanak az emberek, hogy akkor most mi van, mi történik. És itt jön elő, hogy érgalomra van szükségünk, kegyelemre van szükségünk, óriási szükségünk van Jézus Krisztusra. És hát persze a pszichével kezdődő foglalkozásúakra is szükségünk van az ott helyzetben, különösen azokra, akik tudják, hogy szükség van az irgalomra, és hogy az irgalom pedig Istentől jön, Jézus Krisztustól jön. És hogyha már ezt megtapasztaltuk, ezt az irgalmat, hogyha Jézus Krisztust már befogadtuk az életünkbe, akkor az arra indít bennünket, hogy ezt az irgalmat, ezt gyakoroljuk. Hogy az irgalom mutatkozzon meg mások felé, és tettekben nyilvánuljon meg. Ez a mai nap egyébként jeles nap az én életemben, hiszen 24 évvel ezelőtt történt az, hogy befogadhattam az Urat. Egy ifi tábornak, ez a július 13-a volt az utolsó napja, péntek, vagy az utolsó estéje, és akkor értettem meg, hogy Jézus nélkül az én életem kár és szemét, és jutottam oda, hogy akkor jöjjön az én életembe. És innen indul ki minden, az én életemben is onnantól kezdve innen indul ki minden, hogy megtapasztaltam azt, hogy szükségem van Jézusra, hogy nélküle nincs értelme az egésznek, kár és szemét. És hogyha ezt megértettük, akkor ezt tettekre kell, hogy indítson bennünket, és itt jönnek ezek a parancsok, amikre azt mondhatjuk, hogy ez lehetetlen, én nem tudom ezt teljesíteni magamtól, de nem is magamtól kell teljesíteni. Amikor Isten azt mondja, hogy ezt tedd, akkor az azért válik lehetségessé, mert ő ezt hatalommal mondja, és ott van mögötte, és ő tud megerősíteni, és ő tud készíteni. Ami számomra lehetetlen, az vele lehetséges. És hát ott vannak ezek az elvárások, vagy ott vannak ezek a parancsok, amikkel kapcsolatban lehet, hogy bennünk elvárások vannak, hogy hát csinálják ezt velem inkább. Legyenek velem szemben irgalmasok, meg ne ítélkezzenek velem szemben, meg adjanak nekem. De Jézus azt mondja, hogy nem, legyél te a kezdeményező. Te lépj oda a másik ember felé. És hát, hogy mi is az, amit itt először mond, azt mondja, hogy mit ne csináljunk, hát ne ítéljünk, hát pedig ez nagyon könnyen megy. Lehet, hogy egy pillanat alatt valakit megítélünk, elítélünk. Ránézünk, valamit csinál, ó, hát ez egy olyan ember. És akkor már elkönyveltük, hogy milyen, és onnantól kezdve lehet, hogy ki se engedjük abból a kategóriából, amibe bezártuk. Pedig hát mi sokszor félreértünk helyzeteket. Sokszor nem jól látjuk, hogy mibe van az az ember. És arra indít Jézus, hogy sokkal inkább legyek megértőbb a másik ember felé. És ez nem azt jelenti, hogy ne vegyem észre, hogyha bűnt követel. Nem azt jelenti, hogy hunyjam be a szemem, és ne lássam, hogyha valami nincs rendben. Erre is indít, ugye, hogy gyümölcseikről ismeritek fel a fát. Tehát látnunk kell, hogy ki mit cselekszik, és ilyen értelemben meg kell ítélnünk dolgokat, de a végső ítéletet nem mi mondjuk ki egy-egy emberről. Nem mi kárhoztathatjuk. Tudhatjuk persze, hogy Jézus nélkül az emberek elkárhoznak. Ha nem hisznek ő benne, ha elutasítják őt, akkor a pokolra fognak jutni. De nem mi mondjuk ki a végső ítéletet az emberekről, mert mi nem látjuk az embereknek a szívét, hogy mi van ott bennük. Isten az, aki mindent pontosan lát ahhoz, hogy ő alapos ítéletet tudjon mondani az emberről. És ez abból fakadhat, hogy én nem vagyok ilyen rigid, szeretetlenül ítélkező ember, hogyha megtapasztaltam Jézusnak az irgalmasságát. És ebből fakadhat az is, hogy én megbocsátok a másik embernek. Akkor tudok megbocsátani, hogyha az ő irgalmát megtapasztaltam. Bár itt azt mondja, hogy bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. De hát gondoljunk bele, hogy a mi atyánkban is tulajdonképpen ezt kérjük. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert hogyha én megtapasztaltam már Istennek a bocsánatát, akkor abból kell, hogy következzen, hogy én is megbocsátok a másik embernek. Mert hogyha ezt nem teszem, akkor megakasztom ezt a folyamatot. Ugye erről szól Jézusnak a gonosz szolgáról szóló példázata, amikor ott van egy ember, 10 000 talentummal tartozik. Megfizethetetlen adósság. És azt mondja, hogy én megfizetem. És akkor a király megsajnálja, azt mondja neki, ó, eredj már, elengedem. És akkor elmegy, utána annak, azt meg elkezdi folytogatni, aki 100 dénárral tartozik, ami szintén nagy összeg, de össze se lehet hasonlítani a 10 000 talentummal. És aztán a király visszahivatja, és azt mondja, hogy addig bezáratja, kínosztatja, amíg meg nem fizeti az adósságot. És azt mondja Jézus, hogy így tesz majd a mi ti mennyei atyátok is, hogy a szívetekből meg nem bocsátotok a ti atyátok fiának. Tehát ha én megtapasztaltam az irgalmat, hogy Isten elengedte azt a mérhetetlen tartozást, amit én a bűneimmel összehalmoztam, akkor abból kell, hogy következzen az, hogy én is elengedem a másiknak azt, amivel tartozik neki, nekem, amivel megbántott, amivel kárt okozott, amivel vétkezett. És aztán azt is mondja itt Jézus, hogy adjatok és adatik nektek. És hát honnan tudnék én adni, ha nem abból, amit már kaptam az Istentől? Hát ő elhalmozott bennünket minden testi és lelki jóval. És abból tudok meríteni, és megint csak ott van az, hogy én tartozom a másik felé. Azzal a szeretettel, azzal az irgalommal, amit az Isten ad nekem. És azzal, hogyha én szétosztom azokat a dolgokat, amiket Isten rám bízott, azzal nem leszek szegényebb. Istennél a matematika sokszor nem úgy működik, mint ahogy azt mi elgondoltuk. Sokszor ez a javunkra van egyébként, ahogy Bibliaórán is beszélgettük azt, hogy az ember néha kiszámolja, hogy na, hogy jöhet ki bizonyos dolog az életünkben anyagilag, és akkor Isten meg bőven kipótolja, és akkor csak csodálkozunk, hogy hát ez meg honnan jött meg, akkor ezt hogy tudjuk összetenni. És Istennél úgy működik a matematika, hogy az osztás az szorzás. Tehát minél inkább szétosztom azokat a dolgokat, amelyeket rám bíz, hogy adjam tovább, annál inkább megtapasztalom azt, hogy Isten adja, megsokszorozza a dolgokat, és egyre bővebb lesz az, amiből tudok adni a másiknak. Minél jobban szeretem a másikat, annál jobban meg tudom tapasztalni Istennek a szeretetét. Tehát ne legyünk fukarok ezekkel a dolgokkal. Tehát itt ebben a szakaszban Jézus arról beszélt, hogy hogyan tudunk megfelelően viszonyulni a másik emberhez, hogy az irgalmasságból mi az, ami fakad, hogy ne ítéljek, hogy ne kárhoztassam a másikat, hogy bocsássak meg, és hogy adjak a másiknak. És utána pedig arról beszél, hogy milyen a megfelelő látásmód. És milyen az, amikor az embernek nem megfelelő a látása. Ugye kérdezi Jézus, hogy a vak az vezethet-e világtalant. Mind a ketten a gödörbe fognak esni, nem? Szoktak ilyen kandikamerás felvételeket készíteni, hogy egy napszemüveges, fehér, botos ember oda megy a buszhoz, kitapogatja az ajtót, kinyitja a vezető fülkének az ajtaját, és akkor beül, és beindítja a buszt. És akkor, na, mit csinálnak az emberek? Hogy na, hát, olyan ember fog vezetni, aki nem lát. De hát ezek az emberek észreveszik, és próbálnak tenni, hogy jaj, ez, vagy menekülni. De hát, hogyha a vak világtalant vezet, akkor még a másik azt hiszi, hogy engem jó irányba terelnek. És nem tudja, hogy a vesztébe rohan azzal, hogyha azt a másikat követi, aki szintén nem tudja, hogy hova megy. Félelmetes ez a kép, hogy a vak vezet világtalant. És így van ez, amikor valaki nem ismeri az urat. És úgy beszél az ő dolgairól, és úgy próbál más embereket is az Isten dolgaiban eligazítani. Amikor egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, itt a lelkészeknek van ilyen lehetőség, és Kecskemétre kellett menni, ahol ott van ez a katonai repülőtér, és katonákat is ott vizsgálták abban a kórházban, hogy alkalmasak-e a szolgálatuknak az elvégzésére. És ott beszélgettem egy katonával, és olyan érdekes volt, amit mondott, azt mondta, hogy hát ugye szemvizsgálatra is el kell menni például, mert ha valakinek nem megfelelő a látása, akkor nem mehet a misszióba. És hát ő persze katonai missziót értett ez alatt, érdekes, hogy ők is szolgálatnak mondják, meg missziónak, de hát ahogy ezt így mondta, hogy valakinek nem megfelelő a látása, nem mehet a misszióba, hát ez lelkiképpen, mintha teljesen ugyanerről van szó, hogy nem megfelelő a látás, nem arról van szó, hogy nincs látása, hogy vak, hanem nem megfelelő. Tehát nagyon élesen, pontosan kell látnunk nekünk ahhoz Isten tervét, hogy az ő küldetését azt teljesíteni tudjuk. Hát vakon mit tudnánk tenni? Hova tudnánk vezetni? Hát mi is még a kárhozat felé tartunk. És vigyáznunk kell, mert a látásunk az eltompulhat. Ahogy érezzük az évek során, hogy bizony homályosodnak a dolgok, meg rövidül a kezünk, mert már nem tudjuk olyan távolra tenni a dolgokat, hogy élesen lássuk, úgy lelkiképpen is, hogyha nem az Úrral éljük meg a mindennapokat, eltompul a látásunk. És akkor nincs tisztában az ember a körülményeivel, hogy merre tart, és nincs tisztában a helyzetével sem. Ugye Jézus itt azt mondja, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Régen az volt ugye, hogy az ember meg akart valamit tanulni, akkor elszegődött egy mesterhez, és tőle várta a tudást. És amit ő mondott, az úgy volt, és azt követte, és egy idő után, hogyha esetleg elérte a mesternek a szintjét, akkor azt mondta, hogy na akkor most már én is olyan lehettem, mint a tanítom, elérhettem a célt. Manapság ugye már az van, hogy sokszor azt mondják a fiatalok is, hogy hát én ezt jobban tudom, meg rákeresek a neten, meg hát mond valamit a tanár, hát az egy dolog, majd én megnézem, hogy ez így van, és akkor fölülbírálják, de mégis veszélyes ez, hogyha így gondolkodok, mert előfordulhat persze, hogy már egy diák bizonyos területen sokkal többet tud, mint akár a tanár, de nagyon nagy veszély ez, hogyha Jézussal kapcsolatban is így gondolkodunk. Hogy azt gondoljuk, hogy már jobban tudjuk, mint ő. És megpróbáljuk felülírni azt, amit ő mond nekünk. És aztán itt Jézus a látás kapcsán, ennek a szakasznak a végén ha belegondolunk, egy borzalmas képet hoz elénk. Hogyha hogy kicsit is beleképzeljük magunkat ebbe a helyzetbe, hogy valakinek belemegy egy szálka a szemébe. Hát az önmagában egy szörnyű dolog, de hát hogyha valakinek egy gerenda van a szemébe, hát az meg már végzetes, tehát ez egy brutális helyzet. És itt a másik embernek a figyelmeztetéséről van szó. Ha másik emberben látunk valamit, ami nincs helyén, nincs rendjén, valami bűn. És azt mondja Jézus ezzel a képpel, hogy ez olyan, mintha egy szemműtétet szeretnék végrehajtani a másik embernek az életén. És ahhoz, hogy valaki egy szemműtétet végrehajtson, ahhoz alapvetően mire van szükség? Ahhoz, hogy az ember jól lásson. Amikor mesélték, hogy volt egyszer egy olyan szemvizsgálat a diákoknál, hogy behívták őket, és akkor olvasd a betűket, mondták, és az egyik gyerek beült, és akkor olvasd a betűket a tábláról, és megkérdezte, hol a tábla. Mert akkor erre az emberre biztos, hogy nem bíznám, hogy a szememet műtse, hogyha még a táblát se látja, nem, hogy a legalsó apró betűket. Vagy hát én is voltam így, hogy mentem orvoshoz, hogy vizsgálják meg a bőrömet, hogy van esetleg olyan anyajegy, ami melanómára utalhat, mert van ebben kockázat, hogy rajtam is megjelenik ez, és akkor bementem a doktorhoz, és hát olyan vastag szemüveg volt rajta, és ott a fél homályba, ott úgy megnézegettem, és akkor nem voltam benne biztos, hogy most ez egy alapos vizsgálat volt, hogy akkor most én rendben vagyok, de hát végül is ott voltam az orvosnál. Na de most képzeljük el, hogy egy szemműtétre menni, hogy szedjenek ki egy szálkát, egy belepattant valamit a szemünkbe, és akkor az, oda menne az orvos, és azt mondja, na, hogy van, meg mi van ezzel? És akkor elkezdeni ott a szikét a szemünk felé irányítani. Tehát lehet, hogy fölpattannánk, azt kirohannánk onnan, hogy szó se lehet róla, jó, ez így fáj, de inkább maradjon ez az állapot. Nem lehet ezt így. És ugye Jézus azt mondja, hogy ott van a gerenda ennek a másik embernek a szemében. Hát mi ez? Hát valami egészen nyilvánvaló dolog, ami akadályozza annak az embernek a látását. És egyébként a szálka, meg a gerenda, az ugyanaz, abból az anyagból van. A különbség az, hogy a szálka az nagyon pici, a gerenda az meg óriási. És erről beszél Pál apostol a római levélben is, hogy ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanezt cselekszed, miközben ítélkezel. És ez arra juttat bennünket, hogyha valamit látunk a másik ember életében, ami idegesít, megállapítunk, hogy ott van egy bűn az életében, és hogy tehet ilyeneket, akkor azért legalább egy pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy nincs-e ugyanaz a dolog a mi életünkben is. Még hatalmasabb mértékben, csak egyszerűen már vak vagyok, és nem veszem észre. Lehet, hogy valakit olyan könnyen elítélek, hogy ó, ez milyen ember. Milyen ítélkező. Aztán közben azt teszem, éppen abban a pillanatban. Döbbenjünk meg ezen, hogy amikor valakiben látok valamit, akkor lehet, hogy a sokszorosa ott van az én életemben. És hát így vagyunk egyébként mindannyian, hogy ilyen szemműtétre van szükségünk. Ráadásul az, hogyha egy gerenda van a szemünkben, az nem csak a látásunkat veszélyezteti, hanem az egy életveszélyes állapot. Ez egy életmentő műtét, hogy azt ki kell onnan venni. Persze ez egy túlzás, ez a kép, de mégis erre kell, hogy nincsen bennünket, hogy nagyon nagy szükségünk van Jézusra. Hogy ő megszabadítson a mi gerendáinktól, és hogy megtapasztaljuk az ő irgalmát. Hogy aztán mi is irgalmasok lehessünk másokhoz. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy milyen tökéletesek vagyunk, vagy rendben vagyunk. Ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk, és Jézusnak a kegyelmére, irgalmára van szükségünk, és hogyha ezt már megéltük, megtapasztaltuk, akkor pedig alkalmazzuk ezt. Abban, hogy nem ítélkezem, nem kárhoztatom a másikat, abban, hogy megbocsátok neki, és abban, hogy adok neki. És Isten pedig meg fogja adni számomra mindazt, ami ehhez szükséges. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te irgalommal fordulsz felénk, még úgy is, hogy nagyon jól látod a mi szívünk állapotát, és ismered minden bűnünket. De köszönjük, hogy annyira szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad értünk is. Köszönjük, hogy ő benne ott van a bűneink bocsánata. És köszönjük, Urunk, hogy te át tudod formálni a mi gondolkodásunkat, a mi szívünket, És mi magunktól olyan irgalmatlanok, olyan ítélkezők tudunk lenni, de te tudsz olyanná tenni bennünket, amilyen te magad vagy. Te tudod azt véghez vinni bennünk, hogy mi is irgalommal forduljunk a másik ember felé. És hogy ne az elvárásaink szerint mérlegeljünk, hanem te indítasz bennünket, hogy mi legyünk a kezdeményezők, hogy mi lépjünk oda a másik felé. Urunk, kérünk, hogy te vidd ezt végbe életünkben, és legyen meg velünk a te akaratod. Amen.
A napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, és egyedül is lenned, kicsit csendben lennél. Kérni se kordodnának, vagy csapulna sebedre, ez a csendesség lenne út az életre. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken ugye 5 órától szokott ifjúsági óra lenni. Most beírtam, hogy elmarad, mert ugye a gyermek és ifjúsági héten leszünk, fiatalok javarészt ott lesznek, de ott, hogyha mégis megbeszéljük, itt időben hazaérünk, akkor, és szeretnénk együtt lenni, akkor egyeztetünk, és a csoportba beírjuk, hogy akkor mégiscsak tartunk egy alkalmat. Július 20-án vasárnap 3-4-10-től lesz imaközösség, és 10 órától családi istentisztelet, tehát nem lesz külön gyerekóra, hanem együtt leszünk itt felnőttek, gyermekek az istentiszteleten, és utána pedig együtt maradunk gyülekezeti délutánra, amikor a hozott ételeket elfogyasztjuk, és ilyen játékos módon is együtt szoktunk lenni. Várjuk erre szeretettel a gyerek héten résztvevőket és családjaikat is, meg hát persze mindenkit, aki csak tud jönni és itt tud maradni erre az alkalomra. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük. Most van egy ilyen tanúsítvány hiba miatt egy kis probléma, tehát most nem működik jelen pillanatban a közvetítés. Reménység szerint ez hamar megoldódik. Újra és újra meg kell újítani egy ilyen tanúsítványt, aztán aki ezt teszi, azt nem mindig tudjuk elérni, és emiatt van néha ilyen csúszás. Ha ezzel szembesülnek a testvérek, hogy nem működik a közvetítés egyből, vagy oda a kis háromszögre, a play gombra kattintanak, és még akkor sem, akkor ugye a honlapra, ha belépünk, akkor ott oldalt van egy ilyen fülhallgatós földgömb, és egy kereszt a közepén, akkor arra kell rákattintani, és akkor ott elindítani, azon a felületen belül, és akkor elvileg el kell, hogy induljon a közvetítés. Ha ott sem, akkor valami egészen más probléma van, de ezzel mindenképp próbálkozzanak a testvérek, meg ezt adjuk tovább, ezt az információt ilyen esetekre, de dolgozunk ezen, hogy kiküszöböljük ezt a problémát, hogy ne jelentkezzen ez időről időre. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is, és Enikő jelezte, hogy július 25-ig várja a bizonyságtételeket a következő számba. Ugye amerikai testvérgyülekezetünk tagjait már köszöntöttük az imént. Most is bátorítom a testvéreket, hogy imádkozzunk értük, szolgálatukért, az itteni szolgálatukért, de az amerikai szolgálatukért is. És legyen az Úr előtt a gyerektáborunk, hogy a fiatalok, gyermekek tényleg az Úrral találkozhassanak ezen a héten. És a mai napon indul gyülekezetünkből egy csapat a közös asztal cigány konferenciára is. Imádkozzunk őértük is, hogy megtapasztalják Istennek a munkáját. Az augusztusi 20-ai csendes napot szeretném még kiemelni itt a testvérek számára. Azért is, mert ugye mindig szokott lehetőség lenni bizonyságtételre, illetve szolgálatokra. Tehát, hogyha valakit indít az Úr valamilyen szolgálatra, vagy akár egy csapatot, csoportot indít az Úr szolgálatra, akkor még van bőven idő. Tehát ezt gondolják át a testvérek, imádkozzanak ezért, és így készüljünk erre a csendes napra. További alkalmak kapcsán, ugye a csendes nap előtt lesz munkás csendes napunk, augusztus 16-án. Erre is, ha tudnak a testvérek, akkor jöjjenek, hogy rendbe tudjuk tenni a templom környékén. És azon a napon egyébként egy esküvő is lesz majd a délután folyamán, tehát úgy kell időzítenünk a munkálatokat, hogy addig be tudjuk fejezni. Házaspáros körünk legközelebb szeptember 6-án lesz majd. Az EKE alkalmak közül a családos hetet hirdetem, amely most kezdődik majd hétfőn. Ifjúsági hetünk Bagon lesz 21-től, és a hitmélyítő hét augusztus 4-től lesz 9-ig, amelyre egyelőre nagyon kevesen jelentkeztek, és bátorítom a testvéreket, hogy ha valaki szeretne a hitében elmélyülni, akkor ez kiváló lehetőség ez a hét erre, és ezt adhatjuk tovább, hogy aki már hitben van, akkor jelentkezzen erre a hétre, hogy megtapasztalja azt, hogy az Úrral mélyülhet a kapcsolata. Biatorbágy alkalmak kapcsán a 20-tól 40 éves korosztályig meghirdetett bibliatanulmányozó hét az július 28-ától kezdődik, és a házaspáros hét augusztus 4-től, bibliatanulmányozó hét pedig augusztus 11-től lesz. Az imádság listára valamiért a testvérek feliratkoztak, hordozzuk őket az Úr előtt, hogy megtapasztalhassák az éppen aktuális helyzetükben az Úrnak a jelenlétét. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Záró énekünk első verszakát énekeljük, a 284-es számú ének első verszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te kegyelmezel, akinek kegyelmezel, és irgalmazol, akinek irgalmazol. Köszönjük neked, hogy te így viszonyulsz hozzánk, és te nagy szeretetedet mi is megtapasztalhattuk már, hallhattunk arról, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és köszönjük, hogyha Jézusban átélhettük bűneink bocsánatát. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak megszabadítani akarsz bennünket, hanem fel is akarsz használni abban bennünket, hogy mások is megismerhessenek, hogy a tieid lehessenek. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akiket ránk bíztál, családunkat, barátainkat, ismerőseinket, munkatársainkat, szomszédságunkat, mindazokat, akik körülöttünk élnek. Urunk, kérünk, hogy hadd ismerjenek meg téged, akik még nélküled léteznek ebben a világban. Hadd ismerjenek meg addig, amíg nem késő, hogy ők is a tieid lehessenek, és a te eszközeid, hogy aztán tovább terjedhessen az evangélium. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a kapcsolatainkat. Kérünk, hogy te segíts nekünk, hogy valóban meg tudjunk bocsátani a másiknak, akkor is, amikor nagyon fáj az, amit tett velünk. Addurunk, hogy tényleg az az irgalom mutatkozhasson meg a mi életünkben, amit tőled kaphatunk. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a házasságra készülőket. Kérünk, hogy te áld meg őket. És add, Urunk, hogy a házasságban is megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, a te irgalmadat, a te bocsánatodat, és hogy ebből tudjunk élni. Könyörgünk a gyermekekért, add, Urunk, hogy olyan neveltetésben lehessen részük, ami szerinted való. Add, Urunk, hogy a szülői hivatásunkban is te vezetésedre tudjunk hagyatkozni. Köszönjük a gyerekeket itt a közösségben is, add, hogy minél többen lehessenek, akik jönnek és hallgatják a te igédet. Köszönjük a gyerektábort is. Hálásak vagyunk neked, hogy Kisvárdán is lehettek olyan gyermekek, akik még korábban nem voltak ott a gyülekezetben, talán nem is igazán hallottak rólad. Köszönjük neked, Urunk, hogy most a Bodrogkeresztúri táborban is lehetnek majd ilyen gyermekek, fiatalok. És Urunk, így bízzuk rád a görögszállási alkalmat is, ami most tart. Köszönjük, hogy ott is vannak kicsinyek és felnőttek egyaránt. Te látod a szívüket, te látod azt, hogy mire van szükségük, add meg azt, Urunk, és add, hogy ebben eszközeid lehessünk, hogy úgy tudjuk hirdetni az igét, hogy az érthető lehessen, hogy azon keresztül megszólíthasd őket. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a további nyári hetekért, így hozzuk eléd az ifjúsági hetet is. Te készíts fel arra bennünket, szolgálóként, résztvevőként is egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy rád visszatjuk a nyári időszakot, nyári szünetet. Kérünk, hogy őrizz bennünket, oltalmazz bennünket, amikor nagy a hőség, amikor veszélyes viharok vannak. És könyörgünk azokért, akik nagy károkat szenvedtek most az elmúlt időszakban. És add, hogy mindez arra emlékeztessen bennünket, hogy szükségünk van rád, szükségünk van a te oltalmadra, védelmedre. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a betegséggel küszködőket. Te gyógyítsd őket a te akaratod szerint, és add, hogy meg ne feledkezzenek arról, hogy te ott vagy, hogy te elérhető vagy számukra is. Így könyörgünk a gyászolókért, hogy te adj nekik valódi vigasztalást, szerinted való békességet. És könyörgünk azokért, Urunk, akik különféle bűnökbe süppettek bele, vagy megkötözöttségben élnek. Köszönjük, hogy nálad van a szabadság. Köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerombold. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj így a szenvedélybetegek életében, hogy leoldódhassanak ezek a bilincsek, és téged dicsőíthessenek. Rád bízzuk, Urunk, az imádság listán levőket. Te ismered az ő életüket. Urunk, kérünk, hogy cselekedj velük a te akaratod szerint. És köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük az alkalmainkat. Rád bízzuk egész egyházunkat, vezetőinket, rád bízzuk a püspökválasztást, Urunk. Legyen ebben is a te tetszésed szerint minden. És köszönjük a missziói szolgálatokat, az Eke közösségét, a Biatorbágyi szolgálatot, az Iszákos mentőmissziót, az EMO szolgálatát. Köszönjük, hogy olyan sokféleképpen terjedhet a te igéd. Add, Urunk, hogy ezekben eszközeid lehessünk, és láthassuk a te akaratodat. És köszönjük a testvérgyülekezeteinket, köszönjük a norvégiai, dániai testvéreket, és hálásak vagyunk neked azért, hogy most itt lehetnek közöttünk az amerikai testvérek. Kérünk, hogy áld meg őket itt is a szolgálatukban, de ott is az otthon maradottakat. Áld meg az ő istentiszteletüket, szolgálatukat, életüket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy bár egyébként messze élünk egymástól, de mégis egyek lehetünk benned, és jó megélni azt, hogy te benned, mindennél szorosabb közösség lehet. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden keresztjén telét hozhatunk szerte a világban, különösen azokat, akiket üldöznek azért, mert te nevedről vallást tesznek. Add, Urunk, hogy mindvégig ki tudjanak tartani, és beléd tudjanak kapaszkodni. És te látod, hogy mennyi nyomorúság van ebben a világban, háborúk, katasztrófák, mindenféle problémák. Olyan jó azt tudnunk, Urunk, hogy te tartod kezedben az eseményeket, és bízhatunk abban, hogy te a javunkra fordítod még a nehézségeket is. Így adunk neked hálát azért, hogy mindent a kezedbe tehetünk le, a mi egész életünket is, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős legyen Istenünk.